hogy a pásztorlásról beszélünk már elég régóta, és ma is folytatjuk ezt. Én a János 10-hez jönnék, hogyha szeretnél velem jönni, gyere te is, János 10. Amíg oda lapozol, pár dolgot szeretnék mondani. Az egyik dolog az, hogy ma arról lesz szó, hogy amikor egy szenvedésen, egy nehézségen, egy frusztráción, egy nem várt eseményen, egy fricskán, egy átverésen, és sorolhatnám az emberi élet nyomorúságainak jelzőit, átmész egy ilyen völgyön, akkor hogyan tudod elhinni azt, hogy ott a nehézségben, hogy az Úr még mindig pásztor az életedben? Vagy úgy is kérdezhetném, hogy hogyan tudsz pásztorlást kapni a szenvedésben? Rögtön mondok is egy mottót. Isten a szenvedésben pásztorol. Sőt, felhasználja a szenvedésedet a következő szintedért. Sőt, mondok még valamit. Bizonyos szenvedéseken át kell menned, mert a következő szint egy minőségi szint, úgy is mondhatnám, egy dimenzióváltás. És Jézus szolgálata ugyanerről szólt, átment egy szenvedésen, hogy egy más szintű, más minőségű életbe menjen. Szóval János 10, és itt mindjárt keresem azt az igerészt, amikor arról beszél, hogy ő a jó pásztor. 11-es verszak. Én vagyok a jó pásztor. Meg is állok. Érdekes az, hogy azt mondja magáról, hogy jó. Eddig azt mondta az egyik ígéretes embernek, férfiúnak, fiúnak, akit Isten kereste, és megkérdezte tőle, hogy hogyan tud üdvözülni, és elmondta, hogy ő öt területet, hogy mit tart be, és mégis azt mondta, hogy ne hívj engem jónak. Emlékeztek rá? Itt viszont azt mondja, hogy jó. Ő a jó pásztor. Én úgy gondolom, hogy itt prófétált. Hitből beszélt, mégpedig nem az erkölcsi jóságáról beszélt, hanem, most figyelj, ismerem az enyémet, bocsánat, én vagyok a jó pásztor, a jó pásztor életét adja a jókért. Itt előre prófétált arról, hitben, hogy ez meg fog történni. Hitben beszélt arról, hogy ez meg fog történni. Nem arról beszélt, hogy ő csak erkölcsileg jó. Az erkölcsről egy pár szó. Amikor megváltattunk, akkor Istent egyáltalán nem érdekelt az erkölcsünk. Nem az erkölcsi jó tettekből váltott meg bennünket Isten, hanem miből váltott meg bennünket? Hitáltal, kegyelemből. Hitáltal, kegyelemből. Isten fölülírta a hitáltal az életedet, és nem nézett a bűneidre akkor. Miért? Mert a kereszten elvégeztetett. Nem arra nézett, hogy mi van ma, hanem arra nézett, hogy mi lesz az életedben. Szóval azt mondom neked, hogy ő a jó pásztor, és ez a jó pásztor, ez nem csak azt jelenti, hogy erkölcsileg jó ember, sokkal többet jelent. Azt jelenti, egyébként, hogyha a Hébert nézzük, hogy mit jelent a jó, termékenységet is jelent. De jelenthet erkölcsi jót is. De termékenységet jelent, erőt jelent arra, hogy valaki létrehozzon valami produkciót, valami olyan produktumot, amiben van valami olyan érték, ami mennyei. Tehát ekkor, amikor azt mondja, hogy jó, ez egy elkopott szó a magyar nyelvben, hogy jó. Mert ma már nem tudjuk, mi a jó. Viszont itt, amikor erről beszél az ige, a Szent Szellem azt mondja, az a jó, amikor valaki olyan értékkel rendelkezik, ami önazonos. Jézus önazonos. Jézus Krisztus önazonos. És amikor azt mondja magáról, hogy jó, akkor mennyi értelemben jó? Amikor azt mondta neki a fiatal ember, hogy jó, Jézus, te jó vagy, akkor Jézus korrigálta. És azt mondta, te teljesen más oldalról közé tesz meg engem. Te emberi oldalról mondod, hogy jó vagyok. De én most bevezetlek téged egy más típusú jó dologba, most, ma, mégpedig azt, amikor Isten elér téged a pásztorlásán keresztül, és kapsz egy mennyeit. Na, akkor különbséget fogsz tenni jó és jó között. Vagy egy másik oldalról megközelítem. Amikor Ádám és Éva elesett, pontosabban Éva és Ádám, akkor Éva nem abban esett el, hogy valamit vétkezett. Ő nem drogozott Éva. Ő nem paráználkodott Éva. Ő meg lett kísértve. Miben lett meg kísértve? Hogy a sátán felkínálta neki a jobbat, a jót, ami hamis jó volt. Azt mondta neki, hogy van egy jobb világ. És amit Isten elképzel számodra, az nem annyira jó. De van nálam egy jobb. A jó és rossz fája. De bennünket nem a jó és a rossz irányít, hanem a pásztor. Pontosabban a pásztornak való engedelmességünk irányít bennünket. Mi a kettő közötti különbség? Lehetsz úgy Isten kereső, megváltott, hogy közben nem vagy hatalom alatt. Lehetsz megváltott testvér, hatalom nélkül. Hogy nem engedelmeskedsz Isten akaratának. Nem akarod Isten akaratát. És ma ebbe beleugrunk, hogy hogyan tudod megérteni az egyházban az Isten akaratát, és a szenvedésekben hogyan tudod a legnehezebb pillanatban is kimondani azt, hogy Uram, legyen meg a te akaratod, és ne az én akaratom. Nagyon sokat számít az, hogy honnan jöttél a szenvedésben. A neveltetésed, a társadalmi közeg, a szüleid, család, gyülekezet, bibliai ismereted, ez mind számít. Ugyanis ezek mind összetevődnek, és vagy lehúznak, vagy segítenek alapot képezni, hogy kibír bizonyos szenvedéseket. De tudd meg azt, hogy mindenki, én is rendszeresen szembesülök azzal, hogy erőszakos ember vagyok. De nem azért vagyok erőszakos, mert erőszakos akarok lenni, hanem a testi természet miatt vagyunk erőszakosak. És ekkor nem akarom értelmezni az életemet, hanem akkor azt akarom mondani, amikor erőszakos vagyok, bármilyen területen, Uram, a keresztre van szükségem. Mert semmi más nem veszi el az életemből az erőszakosságot, csak a kereszt. Amen. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a jókért. Milyen az én pásztorom? A te pásztorod? Életét adja a jókért. A béres pedig, aki nem pásztor, akinek a jók nem tulajdonai, látja a farkas jönni, elhagyja a jókat. És elfut, a farkas elragadozza azokat, és elszíleszti a jókat. Idáig. 14-es. Én vagyok a jó pásztor, és ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amen. Szóval ahhoz, hogy a jó pásztor az életét átadja neked, ismerni kell a személyedet. Ő nem ismeretlenül váltott meg bennünket. Ő ismerte előre azt, hogy te leszel, létezel, és Isten elhívott téged arra, hogy egy olyan pásztori kapcsolatba kerülj, hogy a legnehezebb pillanatodban is legyen egy stabil személy, akire mindig támaszkodhatsz. Ha ezt elhiszed, az egész földi életed garancia. Ki van nyújtva a jövő a kezedbe, ha ezt elhiszed. És itt jön be a problémám, és egy kicsi analízis a egyház állapotával kapcsolatban, vagy hát ez az én véleményem, de aztán lehet, hogy nincs igazam, de mégis lehet, hogy van igazam, de nem tudom. Ma azt látom azt a tendenciát, de köztetek is látom ezt, hogy nem értitek a Szent Szellem munkáját. A Szent Szellem korszaka van most. Jézus fenn van a mennybe, az Atya is, és most a Szent Szellem korszaka van. Ahhoz, hogy a pásztor megérintsen téged, és elvigyen a pásztor az Atyához, a Szent Szellem jelenlétére van szükséged. A Szent Szellem az, aki Krisztus középpontú, elvisz oda, a fiú pedig elvisz majd a végpontba, az Atyába. De ha te nem tudsz otthon pásztorlást kapni az ima kamrádba, vagy a bibliázás során, akkor ez neked szól ma ez az üzenet. Hogy ezt azonnal meg kell újítani, hogy amikor jön majd a nehézség, vagy már most benne vagy a nehézségben, tudj az ima kamrádban pásztorlást kapni. Egy olyan műtétet az Isten szellemétől, amikor kijössz, akkor el tudod mondani, hogy Isten gyógyít engem. Isten gyógyít engem. Én nem is tudom elképzelni az életemet úgy, hogy ne gyógyulnék. Én nem tudom elképzelni az életemet úgy, hogy a pásztornak ne tenném át a sorsomat. Nem tudok úgy élni, hogy ne lennék őszinte a pásztorhoz. Nem tudok úgy szellemi életet élni, hogy ne öntsem ki a teljes szívemet. Nem tudok úgy szellemi életet élni, hogy nincs ima életem. Nem tudok úgy szellemi életet élni, hogy nem olvasom Isten igéjét, és nem elmélkedek Isten igéjéről. Hogyan tudsz a pároddal ti munkába lenni, hogyha nincs megújulva az elmétek? Hogyan tudsz bibliázni, ha nincs megújulva az elmét? Hogyan tudsz helyesen imádkozni, ha nincs megújulva az elmét? Sehogy. Egy vallásos maszlag lesz az életemből, magamról beszélek. Ha megállok az igeolvasással, az elmélkedésről és az imádkozással. Egy vallásos maszlag. Én ezt nem akarom. Te akarod? Nem, ámen. Na, nézzük, hogy tegyük be ezt a pásztorlást abba a közegben, ami most van. Most várjuk a messiást vissza. Jézus második visszajövetelét, a paruziát. Az eljövetelét. Máté 24-27-ben azt mondja az ige, hogy mert ahogyan a villám fölvillan keleten, és nyugatig ellátszik, ilyen lesz az ember fia megjelenése is. Ugyanezt mondja Lukás 17-24-ben. Mert ahogyan a villámlás bevilágítja az eget az egyik aljától a másik aljáig, olyan lesz az ember fia is azon a napon. És most ebben a napban vagyunk benne, pontosabban ennek a árnyékában, mert még nem jött el, de várjuk, és nem sokára el fog jönni. És addig én hiszem, hogy ez a villámlás, ez a bevilágítás, ez elkezdődik. Nem csak akkor, mikor eljön, mert akkor tényleg bevilágítja, és a legkisebb zugba is bemegy majd az a hír, hogy Jézus él. Mindenki meg fogja látni. De ez a világítás elkezdődött a Szent Szellem által, hogy mi előre lássuk ezt a dolgot. Ezt írtam föl. A villám egy örökké való pillantás, amely átszikázik az égbolton, és megvilágítja a történelmi múltat, héberül olám, formálódó jelent, és a már létező apokaliptikus jövőt egyszerre. Ez olyan lesz ez a villám, és olyan már ez a villám, a némelyek ezt már látják Isten királysága által, hogy minden ütkorszakba bevilágít Isten, a múltat, a jelent összeköti, és a messiás proféciái pedig megelevelennek a jövő kapcsán. Sőt, a messiás proféciái annyira erősek, hogy azok alakítják a jövődet, nem az én jövőmet csak, a te jövődet is. Egy villámszerű pillanat alatt föltárul minden zuga a földnek, amikor ez a villám becsapódik. Ez egy kijelentés villáma, az Isten fiának a megjelenése. Ekkor össze lesz kötve minden, a legkisebb profécia a legnagyobb proféciával. Ez az eddig láthatatlan messiási proféciák és igazságok döbbenetes látványa lesz. Amikor minden lelepleződik, amikor mindenki, minden szolgáló, minden hiú rájön arra, érdemes volt szenvedni. Érdemes volt szenvedni, mert megláttam az Urat. Érdemes volt szenvedni, mert rájött az egész világ, hogy az én Istenem létezik és él. Jézus él, föltámadt a halálból. Megjelenik minden szemnek. Ezért élek. Ezért élek, hogy az én igazam jöjjön be, hogy Jézus föltámadt a halálból. Ezért élek. Halleluja. Ez éltet. Hiszek benne. Tehát vannak a korszakok és a szellemi behatások, és az első dolog, amit felírtam, most szépen végigmegyünk rajta, most a jegyzethez nagyon ragaszkodok, mert a téma súlyos. Azt írtam föl erre a szájtra, hogy korszakok és szellemi behatások. Jézus azt mondja, megdöbbenten a János 12-ben, ehhez fogunk még menni, ez a fejezethez, de hiszen azért az időért, óráért jöttem, és ott elbizonytalanodva mondja, hogy a lelke háborog, de hiszen ezért az időért, óráért jöttem. Neked is tudnod kell a szenvedésben, hogy van egy célod. Minden szenvedés után jön egy magasabb szintű fölemeltetés. Jézus, amikor bement a Getsemáné kertben, kijött egy magasabb szintű szellemi állapotba. A szellem kész, készséges arra, hogy minden szenvedésben segítségedre legyen. Ezért mondtam az elején. Ha Szent Szellemmel nincs jó kapcsolatod, bajba vagy. Kérlek téged, ha nem szólsz nyelveken, imádkozz Istenhez, hogy szólj nyelveken, mert azt mondja az ige, aki nyelveken szól, az magát építi. Azt mondja az ige, hogy amikor gyötrelemben vagyunk, nehézségben, értelmezhetetlen élethelyzetben, a szellem segítségünkre van, mert úgy imádkozik belőlünk, ahogyan a Szent Szellem, ahogyan imádkozik belőlünk, az olyan, mintha az Atya imádkozna értünk. Mert az Atya és a Szellem egy. Ezért bátorítok téged, hogy mondd a párodnak, hogy töltek ezzel a Szent Szellemmel, nyelveken szóljon, mert nagyon nehéz lesz az élet nyelveken szólás nélkül. Ahogyan egyszer, hogy valakit itt megemlítek, Tibor, beszélgettünk, gondolom, te már nem emlékszel rá, de arról beszélgettünk, hogy nyelveken szólás nélkül nem is bírnám ki. Én nem is tudom, hogy lehet élni nyelveken szólás nélkül. Borzasztó frusztráció, keserűség, fájdalom lenne az életemben, mert egyszerűen ez egy olyan plusz, amit nem lehet utánozni. Hiába imádkoznék többet, a nyelveken szólás az sokkal többet ad. Sokkal többet ad. És amikor olvasod az igét, akkor keresd meg ezeket a helyeket, ahol nyelveken szólnak. És hidd el azokat az igéket, hogy azok valóságosak. Ha nem szólsz nyelveken. Ha akarsz épülni szellemben. Ha nem akarsz, nincs éhség, akkor kérj éhséget Istentől. Légy éhes Isten igére, a Szent Szellemre. Tehát az idő egy illúzió, azt írtam föl, és ebben való korszakértelmezés és időzítés egy művészet. Mit jelent ez? Az, hogy amikor te létezel, az időbe vagy, semmi köze nincs az időnek az örökké valósághoz. Hallod? Az örökké valóság, ha eljön, akkor át tudja alakítani az idődet, a Szent Szellem által. Ha nem jön a Szent Szellem az életedre, nem jön az örökké valóság. Az idő fogságába kerülsz. Emlékszel a vérfelsős asszonyra? Azt mondja az ige róla, hogy minden pénzét orvosokra költötte, és egyre jobban lett. Nem. Egyre rosszabbul lett. És akkor hallott Jézusról. Na most én nem az orvoslás ellen beszélek, csak az egyház jelenlegi állapotát. Lehet, hogy nagyon sok pénzt költesz, vagy nagyon sok mindent költesz arra, hogy jobban legyél. Csak nem a Szent Szellemmel foglalkozol. Én nem azt mondom, hogy ne járj orvoshoz, én arról beszélek, hogy van egy másfajta gyógyítás is, Isten jelenléte. Ne szégyenítsük meg magunkat azzal, hogy miközben Isten keressük, vagy Istenben hiszünk pontosabban, közben Isten jelenléte devalválódik, vagy ignoráltatik az életedben. Semmivé válik az, hogy a Szent Szellem itt van a Földön, és kapcsolódhatsz hozzá. Azt szoktam mondani, a Szent Szellem nélkül borzalmas életet élnék, és semmi értelme nincs a kereszténységnek a Szent Szellem nélkül. Nincs értelme, mert a Szent Szellem értelmezi az életet. A Szent Szellem tanítja meg Jézus tanításait. A Szent Szellem tanítja meg Pál tanításait az életünkben. Úgy gondolom, hogy amikor az időfogságban vagyunk, akkor illúzióban vagyunk benne. Csak az a fontos, amit elérünk, amit látunk, amit érzünk, az öt megtapasztaláson keresztül. És elszakadsz a természet fölöttitől, elidegenedik a szíved a szellemi dolgoktól, majd antikarizmatikus gondolataid lesznek, hogy nincs szükség a Szent Szellem munkájára, a Szent Szellem ajándékaira. Ezzel tagadod a Szent Szellem hatalmát. Mert a Szent Szellem ahhoz, hogy eljöjjön az életedben, meg kell nyílnod arra, hogy a Szent Szellem ajándékai működjenek, és ez egy magasabb szintű hatalom. Ez egy magasabb szintű hatalom. Amikor nem jól értelmezed a saját korszakodat, akkor az időzítésed rossz, kiesel Isten akaratából, és a Szent Szellemnek a művészete kell, hogy újra meglásd magadat. Azt tudod, hogy amúgy inthetetlenek vagyunk? Korrigálhatatlanak vagyunk? Ehhez szív kell, hogy korrigálva legyél. Az átlag keresztény korrigálhatatlan. Ha megkérdezne őszintén egy kérdést egy pásztor tőled, őszinte kérdést, 99%-ban felháborodnál, hogy hogy mersz az én életembe belépni, és olyan kérdést föltenni, ami intim. Mert a szív kemény. Ez a Szent Szellem kell, hogy megpuhítsa a szívünket. Én se tudom megpuhítani a saját szívemet. Te se tudod az én szívemet megpuhítani. Kemény a szív. Ez a Szent Szellem jelenléte kell. Úgy gondolom, hogy ha úgy tanítunk Isten ígéreteiről, hogy közben nem tanítunk az Isten időzítésről a személyes életünkben, akkor az rossz következtetéseket, hamis definíciókat, versengéseket, elutasítottságokat és frusztrációt fog okozni. Azt kérdezed, hogy miért vagy frusztrált? Azért, mert nem vagy, lehet, hogy nem vagy benne Isten akaratában. Kérdezek tőled valamit, hagyj buktassalak le. Ha gyülekezetbe jössz, kérdezem tőled, mit vársz ettől az alkalomtól? Minek vagy itt? Hogy hallgass egy aranyos embernek aranyos prédikációját? Egy unalmas valamit? Ami ugyanott tart téged a komfortzónádban? Hogy hallgass egy jó pásztort, aki megsimogatja a fejedet? Hogy változni jöttél? Ha változni jöttél, akkor itt vagy. Ha hiszel bennem, az jó. Azt mondja, Lajos, hát az Istenbe hiszünk, egy frászkarikát. Ha te nem bízol bennem, az baj. Mert akkor egy olyan embert hallgatsz, akiben nem bízol. Én ilyet nem csinálnék. Én eljemennék egy másik gyülekezetbe, és hallgatnék egy olyan pásztort, akiben bízom. Hát ki az az ember, aki elveszt egy nőt, vagy hozzámegy valakihez, vagy elvesz valakit, akiben nem bízik? Ki az az ember, aki olyan munkahelyre jár, ahol a főnökében semmilyen bizalma nincsen, és nem szereti az alkalmazottakat, a kollégáit? Ki az az ember, aki úgy épít életet, hogy senkiben nem bízik? Muszáj bíznod valakiben egyszer. És hogyha rosszak a következtetéseid, akkor rossz lesz az egész életed. Elmondom, akkor elloptad a saját magad jövőjét. Mert a Szent Szellem tudja csak értelmezni a jövődet. Hisz az jövőd, az rólad szól, és Istenről szól, és nem tudhatod önmagadat se, hogy ki vagy, addig, amíg a Szent Szellem nem mutatja meg, hogy mi a jövőd. Mert az, hogy megtértél, azzal még nem tudod, hogy ki vagy Krisztusban. Le kell, hogy buktassa a Szent Szellem azt, hogy ki vagy. Most nem a rossz bűn értelmében, hanem a jó értelemben. Még egy mondat, meg kell tudnunk ítélni az időket a Szent Szellem fényének korrekciójában, amiben élünk, és azt az új korszellemet is a testben, Krisztus testében, amivel kísértve vagy, tesztelve van egyúttal, ez rosszul írtam ki, amivel kísértve vagy, és tesztelve egyúttal. Az egyes, az egy. Egyúttal. Ugyanis meg van kísértve az egész test ebben a korszakban. Meg van kísértve a Krisztus teste ebben a korszakban. Meg van kísértve. Elhagyja a Szent Szellemet, elhagyja a karizmatikus élményeket, és éljen egy vallásos, frusztrált, dogmatikus életet. Ezt látom az emberek életében. Megkeseredve vannak a hétköznapokban, mert a Szent Szellemet elutasították. Isten országát hozza a Szent Szellem. Mi Isten országa? Szerintetek mi Isten ország? Mondj három dolgot. Igazság, békesség és öröm. Ha elveszik az öröm, az egy gyümölcstelenség. Elveszik a békesség Istennel, Isten akaratának való alávetettség, az egy békétlen állapot. Ha elveszett az igazságosságod és abban való cselekvésed, akkor az erkölcs marad csak. Az erkölcs marad csak. Ó, halleluja. Még egy pár dolog. Ezt úgy hívom ezt a korszakot, hogy a tragédiák korszaka. Az elveszett a jövőkép ebben a korszakban. Ezek a tragédiák az életedben vagy jobbá, vagy rosszabbá tehetnek téged. Attól függ, hogy mi a hozzáállásod, és hogyan magyarázod ezeket a dolgokat. Azt hiszed, hogy meg fogod úszni szenvedés nélkül? Azt hiszed, hogy meg fogod úszni magány nélkül? Azt hiszed, hogy meg fogod úszni szellemi támadások nélkül? Nem fogod megúszni. ez a nap, a felkészítés napja, hogy fölkészülj arra, hogy van lejjebb és van mélyebb támadás. Örülj, hogy nem az Antikrisztus korszakában vagyunk. Amikor elkezded a tragédiákat elemezni, kérlek, figyelj! Azok a nehézségek, amik az életedben vannak, jobbá vagy keserűvé tehetnek, ezért mindig figyelned kell a hozzáállásodra, és a magyarázataidra, hogy hogyan magyarázod az életedet. Látnod kell, hogy mi nőtt fel a szívedben. Látnod kell, hogy mi nőtt fel a szívedben. Az életkor keserűvé fog tenni, miközben értelmezed az életedet, kibújókat keresve, hibáidra és hibás sors értelmezéseidre. Ne hozzatok véleges döntéseket ebben a korszakban. Ne hozz meg azt a döntést, amivel eladod a lelkedet és a szívedet ebben a korszakban. Kérdezek tőled valamit. Vajon a imádkozásod milyen minőségben van? Milyen kapcsolatban vagy Istennel, az Atyával? Azt mondod, hogy meg vagy váltva, keresztény vagy. Milyen kapcsolatban vagy az Istennel? Ez a ma a nagy kérdésem. El lehet ezt mondani, hogy át tudod adni azt, amit van másoknak? El tudod mondani egy most, ma megtért embernek, hogy hogy kell fölépíteni a szellemi életedet? Ha nem, akkor ma a megtérés üzenete a te üzeneted. Mit jelent megtérni? Azt jelenti megtérni, hogy a szív egy új módon, új paradigma szerint gondolkodik arról, hogyan kell szellemi életet élni, és amikor a szív megérti, akkor az elme meggyógyul. Nem kell az elmét sokszor meggyógyítani, elég, ha a szív meggyógyul, az majd gondoskodik az elméről. Mert a valódi megtérés szívből jön, és majd a belső embered gondoskodik arról, hogy az elme is meg legyen gyógyítva. Engedd, hogy a szíved megtérjen, hogy aztán az elméd meggyógyuljon. Nézzük akkor a szenvedésekkel kapcsolatban egy pár igét. És hogy tud bejönni a pásztorlás. Erről szól az összes igé tulajdonképpen a szenvedésről az Új Szövetségben. Amikor benne vagy egy szenvedésben, akkor az Atya és a Fia egy kóprodukcióban fogja megvalósítani, kitermelni, eredményezni és véghez vinni azt a gyümölcsöt, ami majd a szenvedés után fog létrejönni. Tehát úgy lásd magadat, hogy amikor benne vagy egy szenvedésben, akkor vagy nagyfiú, akkor leszel nagyfiú, akkor nősz föl, és akkor tudod meg, hogy nagyobb, aki benned van, mint aki kint van. Addig, amíg nincs szenvedés, addig teológizálunk, beszélgetünk, vitatkozunk, imádkozgatunk. De amikor szenvedés van, akkor mindenki zsupsz, helyreáll. Mert akkor fókuszpont van. A fókuszod csak azon lesz, hogy tudsz túlmenni ezen a fájdalmon, ezen a szenvedésen. Most azt mondom neked, Róma 5. Sőt, nem csak ezzel, hanem a szorongattatásokkal is dicsekszünk. Pál azt mondja, hogy el lehet jutni odáig, ez egy megújult elme. Tehát én nem azt mondom most, hogy örülj annak, hogy szenvedsz, nem ezt mondom. De ez egy megújult elme gondolkozás módja. Mit jelent az, hogy megújult elme? Hogy engedte Pál, hogy Isten a kijelentésen keresztül halált hozzon és életet. Engedte Pál, hogy a kijelentésen keresztül Isten halált és életet hozzon. Miről beszélsz, Lajos? Tudjátok, a halál szó a Bibliában az nem ránk vonatkozik, és nem rád vonatkozik. A halál az nem a te osztályrészed. Egyébként nincs olyan, hogy elmúlás. Nincs olyan, hogy a halál után elmúlik, valaki elporlad, és vége az életnek. A halál az egy szellem, az egy gonosz angyal. Mindenki, aki fizikai halált él át, az valahova kerül. Mindenki. Tehát nincs olyan, hogy elmúlás. A lelket, a szellemet soha nem tud elmúlni. De aki nem hisz Istenben, annak se tud elmúlni a lelke és a szelleme. És nincs olyan az életedben, hogy halál. A halál már nem úr az életedben. Én keresztényekről beszélek. Keresztényekről beszélek, akik hisznek Istenben. Sőt, nem csak ezzel, hanem a szorongatatásokkal is dicsekszünk. Hogy dicsekedhet a szorongatatásaival? Annyi nagy fájdalmat éltünk már át az életünkben. Ki az közöttünk, aki azt mondja, hogy én majd dicsekszek vele? Ez egy jövőbelátó kijelentés. Ez egy prófétai mondat számomra és számodra. Hogyha lesznek szenvedések, és az Úrban vagy, megújítod az elmédet, összeszeded magadat az Úrban, lehetsz ilyen ember. Hogy átmész egy szenvedésen, és dicsekszel majd azzal. És azt mondod, figyelj, mert tudjuk, mert látja, mert értelmezi, hogy a szorongatatás kitartáshoz létre. Hallod? Nem leszel kitartó, ha nincs szorongatatás. Látod, miről beszélek? Hogy átmész valami tüzön, ami végül fényes lesz és dicsőséges. A kitartást hoz létre. A kitartás kipróbáltságot. A kipróbáltság reményt. A kipróbáltság jövőképet. A reményt. A remény pedig nem hagy cserben, mert Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szent Szellem által, aki megadatott nekünk. Amen. Figyelj, a szenvedésben számíthatsz a Szent Szellem szeretetére. Tudod, szükséged van szeretetre. Szükséged van, hogy Isten szeressen téged. Szükséged van, hogy megérezd, hogy Isten szeret. A szenvedésben. A Szent Szellem hozza létre. És benned. 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 benned van a Szent Szellem és a szeretet. Ahogy most beszélek a szellemembe, vannak itt, most kicsit tudománybeszédét, hogy mondjam, vannak itt testvérek, akik otthon annyi hiávalóságot hordoztak és építettek föl, hogy azt mondja neked az Úr, hogy meg kell térned, és ima életet kell kialakítanod. Vég a nyárnak, és jön az ősz és az építkezés. Szeptember, október, november, december. Újra kell formálni bizonyos dolgokat az életedben. Ha nincs szellemi életed, nincs ima életed, ezt le kell tenni, és újra kell formálni. Mert Isten nem áll szóba veled, ha te nem akarsz szóba állni vele. Ő majd pöcköl és bögdös téged, hogy kezdj el éhségben lenni és Isten keresésben. Annyi minden vár rád, az örökséged, a Szent Szellem jelenléte, csodák, jelek, várnak rád. Várnak rád. Tehát azt mondja az ige, hogy nem lehetsz kitartó, kipróbált, ha nem mész át szorongatatáson. János 15-höz menjünk, János 15-2. Minden szőlőveszőt, amely nem hoz termést bennem, lemetsz. Viszont mindegyiket, amelyik termést hoz, megtisztítja, hogy még több termést hozzon. Megtisztítja, hogy még több termést hozzon. Kérdezem én tőled, hogy elfogadod-e ezt a tanítását Jézusnak? Hogy ő jön hozzád, és nem én, az Atya metsz, hogy több gyümölcsöt teremjen. Tudod, milyen mondata ez az Úrnak? Bekapog a Tóth Lajoshoz. Szia Lajos, jöttem metszeni. Miért? Hogy több gyümölcsöt teremjél. Korrekcióra van szükséged. Miért? Hogy egy következő dimenziódba legyél, ahol sokkal több a gyümölcsöd, sokkal jobban rálátsz az ige mélységébe. Jobban tudod az Istennel fölvenni a kapcsolatot. Jobban tudsz szolgálni mások felé. Jobban tudsz szeretni, reménykedni és hinni. Akarjátok ezt? Akarsz jobban hinni? Akarod Istent jobban szeretni? Amen! Hú, de református, katolikus hangulat van. Látszik a nyár hatása az életedre. Látszik a nyár hatása. De nem számít, mert meg te tudsz újulni. Csak akarni kell. Vannak emberek, akik csak jól érezni akarják magukat az egyházban. Az üdvösség az elveszíthető. Az üdvösség az elveszíthető. Az értékek elveszíthetők. A megszerzett javak elveszíthetők. Egy házasság elveszíthető. Egy állás elveszíthető. Azt mondja 15-ben, én vagyok a szőlőtőke, ti a szőlőveszők. Azt hoz bő termést, aki bennem marad, és én benne. Mert nélkülem semmit nem tudtok tenni. Hogyan tudsz a szenvedésen átmenni és a próbákon, hogyha nem vagy benne, ő benne? Hogyan tudsz átmenni a szenvedésen, hogyha még a szenvedést is úgy veszed föl, nem veszed úgy föl, hogy az a termésért van, másokért van, családomért van, magamért van, minden szenvedés? Akkor vagy bölcs, amikor akkora bolondságot csináltál, hogy az a bolondság bölcsét tett téged. Mert kell egyfajta mértékű bolondság, hogy egyfajta mértékű bölcsességed legyen. Mert csak az a bölcs, aki átment egy ostobaságon. Az, aki nem hibázott, az soha nem lesz bölcs. Csak az bölcs, aki javította az ostobaságát. Amen. Nézzük egy pár igét az pár szenvedésével kapcsolatban is. Ő hogyan dolgozta föl, és hogyan állt hozzá a szellemi élethez. Mert nektek adatott a kegyelem Krisztusért, nem csak, hogy higgyetek ő benne, Filippi 1, hanem, hogy szenvedjetek is ő érte. Hallod? A kegyelem nem csak azért van, hogy higgy, hanem azért, hogy szenvedj ő érte. Előre megmondja a korrekt Isten. Szenvedni fogsz azért, hogy a kegyelembe maradj, és a hitbe maradj. Szenvedni fogsz azért, hogy kegyelembe maradj, és hitbe maradj. Milyen szenvedések ezek? Külső szenvedések, belső szenvedések, test szenvedése, a világkorszaknak, a szellemének a behatásai. Ez mind szenvedés. Nyomás. Nyomások. Hogy megismerjem őt, Filippi 3.10. Az ő föltámadásának erejét, és az ő szenvedéseiben való részesülésemet. Hasonlóvá lévén az ő halálához. Pál nagyon korrekt. Azt mondja, hogy oké, bevállalom a szenvedést is. Bevállalom a szenvedést. Csak őt akarom. Nem lehet megúszni a szenvedést. Nem tudod megúszni a szenvedést. Szenvedni fogsz azért, mert nem olyan szellemi állapotban vagy, ahogyan szeretnéd. Szenvedni fogsz azért, mert elérte valóban, de nem ott akartál lenni. Szenvedni fogsz azért, mert van egy férjed, de mégis szenvedsz. De azt hitted, hogy megszűnik a házasságban, van egy feleséged. Mégis szenvedsz, de azt hitted, hogy megszűnik a szenvedés. Mindenben ott van a szenvedés. Az emberek nem akarják hallani a szenvedést. Az emberek nem akarják látni Krisztus szenvedve. Pál azt mondja, hogy Korintusban, hogy eltökéltem azt, hogy nem akarok másról beszélni, csak azt, amit láttam a kereszten. A keresztről akarok beszélni. Tudod, mi történt a kereszten? Ki lett feszítve, és meg lett szégyenítve egy személy, akinek a neve Jézus Krisztus. Mi nem akarjuk látni ezt. Én nem akarom megnézni többször a Mel Gibson filmjét, ahogyan Jézus szenved. És mégis a világnak erre volt szüksége, hogy egy véres testet lásson. Mert különben nem tér meg. Olyan kemény a szív. Látni kell a világnak azt a Krisztust, aki szenvedett. Hogy lásd azt, aki föltámadt a halálból. Most örülök a ti érettetek való szenvedéseimnek. Ez már egy más típusú szenvedés. Ez már másokért való szenvedés. A magam részéről betöltöm, ami híja van, a Krisztus szenvedéseinek. Hallod? Az egyháznak be kell tölteni, személyeknek be kell tölteni még a szenvedést, Krisztus szenvedését, az én testemben, az ő testéért, ami az egyház. Felhívom a figyelmedet, hogy akarj szenvedni a testért, és óriási gyümölcseid lesznek az életedben. Azt hiszed, hogy megúsztod a test nélküli szenvedését? Nem, Klaudiával beszélgettünk, és most van egy ilyen szellemi erő az egyházban, hogy az embereket elaltassa, és elmondja nekik azt, hogy nincs szükség egyházra. Elég lesz, hogyha ketten vagy hárman összejöttök, vagy beszélgettek az Úrról, és ez pont elég. Ezt tudod, micsoda? Egoizmus. Büszkeség, és elmondom, micsoda. Nem akarnak hatalom alá kerülni. Nem akarnak hatalom alá kerülni. Tudod, mikor veszíted el a hatalmadat? Az ego hatalmát? Ha Isten elé lépsz, Isten elé. Isten előtt nincs hatalmad. Amikor Isten elé lépsz, akkor Isten föl tud nevelni. Amikor már nem te vagy a góri, hanem Isten. Hol lehet elveszíteni az egót? Isten előtt. Mert Istennél nem vagy hatalmasabb. Mert illendő vala, Zsidó 2.10. Akiért minden, aki által minden sok fiakat vezérelvén dicsőségre, az üdvösségük fejedelmét, szenvedések, mondd velem együtt, szenvedések. Szenvedések által tegye tökéletessé. Azt mondom neked, ha most szenvedsz, értelmet adok a szenvedésednek. Átmész rajta, megtisztít az Úr, több gyümölcsöt fogsz teremni. A bornak a lényege az, hogy levegyék a szőlőt, és összepréseljék. Nincs olyan minőségi bor, ami ne szőlőből lenne. Nincs olyan minőségi bor, és nincs olyan minőségi szőlő, ami ne préselve lenne. Egy termék a bor. De amikor nézed a bort, akkor szőlőt kell látnod. Nem iszol jó bor, csak jó szőlőből. Ahhoz, hogy jó szőlő legyen, ahhoz meg kell metszeni. Vigyázni kell rá. Foglalkozni kell vele a szőlőtőkével. Az Úr meg ezzel pedig azt mondja neked, szeretnél minőségi keresztény lenni? Oké, akkor engedd, hogy megmetszelek, hogy több gyümölcsöt teremjél. Mi nem akarjuk, az ember nem akarja a szenvedést. És ez normális. De vele járulja az életnek. Ha te azt mondod, hogy te soha nem fogsz szenvedni, ez nem igaz. Ez egy illúzió világa. Az idő irányít, az idő illúzió. A művészet az, amikor korrigálod az életedet, és vezeted az életed az időbe. Az örökké valóságból. Mert illendő volt, tehát Istentől elrendelt volt minden, minden a Krisztusban. És őt tökéletessé tette a szenvedés. Ha őt a szenvedés tette tökéletessé, akkor az egyházat ki fogja tökéletessé tenni? Jézus általi szenvedés. Úgy megengedi Isten, hogy szenvedjünk. Mert amennyiben szenvedett ő maga is, megkísértetvén segíthet azokon, akik megkísértetnek. Nem tudott volna Jézus segíteni nekünk, ha nincs szenvedés alatt. Nem tudott. Képtelen volt volna Jézus megérteni téged, ha nem szenvedett volna. És te sem fogsz tudni megérteni másokat, ha nem szenvedsz. És még egy utolsó ige így az alapozásban. Ám bár a fiú megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. Minden szenvedésedben tanulás van. Ha nem tudsz tanulni, akkor te tanítod magadat. Ha tanultál valamit, azt meg tudod fogalmazni, gondolatok lesznek, megfogalmazás lesz, és kommunikáció lesz. Ha nem tudod elmondani, hogy te mit tanultál ebből, akkor a Szent Szellemre szükséged van, mert a cél az, hogy engedelmes legyél minden szenvedésnek. A fiú nem azért szenvedett, mert Isten egy szadista Isten, vagy egy paranoiás, idegbeteg Isten, aki rátette a nyomását a fiúra, és örömét lelte abban, hogy szét van verve a háta, az arca, meg van szégyenítve, és a férfiassága is meg van támadva, mert messzenül van fönt a kereszten. A legnagyobb szégyen volt az a kivégzési módszer. Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy újra kell értelmezned a szenvedéseidet, a Szent Szellem által. És lehetséges, hogy félreértetted azt, ami mész keresztül. Lehet, hogy nem is Istentől van az, amit gondolsz a múltadról. Hogy bizonytalanítsalak el már egy kicsikét, ne legyél már olyan bölcs. Ne legyél már annyira tudósa a saját magad életének. Lehetséges, hogy pszichológus lenne szükséged, mert te jobban bízol egy pszichológusban, mint egy Szent Szellemnek. Akkor menjél egy pszichológushoz, föl fogja tárni az életedet. Komolyan mondom, ha te nem hiszel Istenben, menjél egy pszichológushoz. És lehet, hogy segíteni fog rajtad, hogy mi a baj. De úgy menj oda, hogy javítani akar rajtad. És ő meg fogja mondani, hála Istennek, hogy ő mer őszinte veled lenni, és meg fogja mondani, ezen a területen és ezen a területen baj van az életedben. Én nem merek ilyen őszinte lenni, mert nem akarok konfrontálni az életedben. De Isten egy pszichológus föl tud használni, bár én nem járok pszichológushoz, mert nekem van egy pszichológusom, ez Isten. Én megtanultam fiatal keresztény koromban, hogy hogyan kell átadni a terheket, hogy kell belsőleg gyógyulni, hogy kell sírni Isten jelenlétébe, hogy kell örülni Isten jelenlétébe, hogy kell rendszeresen pszichológiai kurzusokon részt venni a Szent Szellemtől. Ha meg az Isten igét olvasom, akkor én azért olvasom, hogy tanuljak, változzak, és a szenvedéseket megértsem. Vagy ha nem is értem a szenvedéseimet, akkor tudjam azt, hogy mégis van egy célom, és azt Isten nem fogja megengedni, hogy a sátánnak, hogy azt elvegyék tőlem. Mondja rá, hogy áment. Halleluja. És elérkeztünk egy utolsó igéhez itt ebben a blogban, ez pedig a Szent Szellemmel való kapcsolat.
Halleluja.
Ha pedig 8, Róma 8. Ha pedig gyermekek vagyunk, akkor örökösök. Isten örökösei, Krisztusnak pedig örökös társai. Ha csak ugyan együtt szenvedünk vele, hogy vele együtt is dicsüljünk meg. Bizonyos örökségek, nem a rát Isten, szenvedés nélkül. Bizonyos örökségekhez szenvedés jár. Azt mondod, hogy miért? Le kell tenni a testet, imádkoznod kell, bibliázni kell. Képzeld el, hogyha azt mondanám neked, hogy gyere velem el 2 órát imádkozni. Gyere, menjünk fel a hegyre, vagy az erdőbe. Gyere, imádkozzunk együtt, keressük Istent. A legtöbbetek azt fogja mondani, hogy te őrült vagy. Mi az, hogy 2 óra? Örülök, ha egy szót szólok Istenhez. Na ezt meg akarom változtatni a gyülekezetbe. Hogy ne így állj Istenhez. Ne tedd magad tönkre. Nekem 2 választásom vagy. Vagy megengedem a vallást, vagy megengedem a hitet az életedben. Én soha nem fogok megalkudni azért, mert te megalkudtál. Ha bajba leszel, mindig jöhetsz hozzám, mert én nem akarok megalkuvó lenni saját magammal szemben. Én nem akarom a vallást. Én gyűlölöm a vallást. Én gyűlölöm a vallást. Utálom a dogmatikát. Utálom azt, mikor az emberek jobban fejezik ki az áldozatot Istennek, mint az engedelmességet. Ha pedig gyermekek örökösök, ha vele együtt szenvedünk is. Mert úgy gondolom, a mostani időszak szenvedései nem is mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amely meg fog majd jelenni rajtunk. Hiszen a teremtett világ sóvarogva várja Isten fiainak fölfedését, vagy fölfedettetését. Tudod, azt mondja Pál, hogy ez a szenvedés ez nem is olyan nagy. Azt mondod, hogy hát ő Pál volt. De figyelj ide, ez igaz ez a mondat? Mondom, az időben ragadsz, akkor a hozzáállásod és a magyarázatod az élethez emberi, testi, világi. Egy világi szellemmel nem lehet ezt az igét befogadni. Egy világi, meg nem újult elmével ezt nem lehet befogadni. Azt fogod mondani, hogy te vagy a világ legnagyobb fájdalmas kereszténye. És akkora teher van rajtad, hogy azt senki nem értheti meg. Ez az elme koncepciója. Hát akkor ne is menj Istenedhez, ne is imádkozzál. Tagadd meg Istent. És mondd meg neki, kiálts hozzá. Istenem, te nem értesz meg, mert én jobban szenvedtem, mint a te fiad. Távol álljon Jézus nevében. Távol álljon. Tudjátok, hogy hány keresztényen találkoztam olyan keresztényekkel, akiknek mindig a lemezük az volt, hogy ő a világ legnagyobb fájdalma van az életében? Soha nem gyógyultak meg. Soha. Ugyanolyan állapotba kerültek, vagy inkább rosszabb állapotba. Visszafelé fejlődtek. A saját jövőjüket tették tönkre azzal a mondattal, hogy én nem akarok meggyógyulni, nem érdekel, Isten nem képes arra, hogy engem meggyógyítson. Azt hiszed, hogy az élet hosszú? Nem, rövid. Hány éves vagy? 40, 50? Van még erős 30 éved. És kész, és vége. És mész az Úrhoz. Ennyi volt az élet. Nem játék az élet, testvérek, nem játék. A gyökeret kell mindig eltalálni, gyökeret. Ha nem nyomod ki a gyökeret, nem érted mi az, hogy gyökérkezelés, véged van. Azt hiszed, hogy változol majd, majd valami változtat, az éghajlat, a pénz, a boldogság, a siker, a házasság, a barátok, a gyűlölet. Nem. Nem. Semmi nem változtat meg, csak Isten szelleme. Olyan kemény a szíved, az olyan kemény az én szívem, hogy nem változott meg. Mert úgy gondolom, a mostani időszak szenvedésén nem mérhetők ahhoz a dicsőséghez, amely meg fog majd jelenni rajtunk. És a Róma 8:27, sőt a szellem is ugyanígy segíthet erőtlenségünkön. Mert amiért imádkoznunk kell, nem tudjuk úgy kérni, ahogyan kell. Hanem maga a szellem jár közben értünk kimondhatatlan csóhajtozásokkal. Az, aki a szíveket kutatja, tudja, mit akar a szellem. Isteni módon jár közben a szentekért. Amen. Mondok valamit. A szenvedésben egyedül fogsz maradni, úgy, mint a Getsemáné kertben Jézus. És a szenvedésben, amikor benne vagy egyedül, nem számíthatsz senkire. Csak a Szent Szellemre. Csak a Szent Szellemre. És ott a szenvedés közepén, a Getsemáné kertedben. Mindenkinek van Getsemáné kertje. Mindenkinek van egy nagy Getsemáné kertje. Az a Getsemáné kert, az tanítani fog téged arra, hogyan tudsz kilépni egy magasabb szintre. De mondok még valamit. Mondok még valamit. A Szent Szellem benned nem tud sóhajtozni, benned a Szent Szellem nem tud közben járni, Ha nem figyeled azt, hogy ő mit akar, akkor nem tudsz kérni, nem tudsz imádkozni. Sokatoknak az a baja, hogy bemegy Isten jelenlétébe, és olyan fáradt, hogy egyszerűen nem bír már, olyan, hogy olyan terhelt, hogy nem bír semmilyen kommunikációt kimondani. Na, ekkor jön a Szent Szellem benned, aki akar nyelveken szólni. Mondom neked, ezt nem fogod megúszni, hogy Isten megtanítson téged arra, hogy amit ő eltervezett a Bibliában, az a helyes, és ha rögös lesz az az út, nehéz lesz az út házasságodban, ha nem úgy csinálod, hogy a Bibliában megvan beírva. Te lázadhatsz Isten ellen, de ennek az a következmény, hogy Isten szeretni fog téged egyre jobban, de emlékeztél a tégazló fiúra? A tégazló fiú tudod, hogy miért tudott visszajönni? Mert azt mondta, vétkeztem az ég ellen, és az apám ellen. A tisztelet hozta őt vissza. A tisztelet. Hogy azt mondta, hogy nem fog működni az életem, nem fog működni az életem a disznók mellett, mert nem úgy csináltam, ahogy apám mondta. Ezért visszamegyek. Csak hát ráfázott, mert egy olyan kegyelmet kapott, ami megdöbbentő volt. Gyere vissza Istenhez. Gyere vissza. Gyere vissza. Gyere a János 12-höz. Tisztelettel kapcsolatban szeretnék valamit tanítani neked. 23. János 12-23. Jézus pedig felelt nekik mondván, eljött az óra, hogy megdicsítessék az emberfia. Bizony, bizony, mondom nektek, ha a földbe esett gabonamag nem hal el, csak egy maga marad. El nem hal, csak egy maga marad. Ha pedig elhal, sok gyümölcsöt terem. Saját magáról beszél. Halállal kellett találkoznia. És győzött a halál fölött. A te szellemed győzött a halál fölött. A te szellemed győzött a halál fölött. Elpusztíthatatlan a szellemed. Romolhatatlan a szellemed. Tántoríthatatlan a szellemed. A szellemed vágyik Istenre. A lelked pedig azt mondja a szellemednek, hogy fogja be a száját. Bizony-bizony, mondom nektek, ha a földbe esett gabona el nem hal, csak egy maga marad. Aki szereti a maga életét, elveszti azt. Aki gyűlöli a maga életét a világon, örök életre tartja meg azt. Azt mondod, hogy ez mit jelent? Akkor most nekem kell egyfajta nihilizmus, hogy megtagadjam magamat is, akkor ha megtagadom, akkor majd jobb keresztény életet élek? Rosszul gondolkozol. Wrong way. Rossz út. Nem. Itt arról van szó, hogy megtaláld magadat azáltal, hogy elveszíted a régi gondolkozásmódodat. Tehát úgy nem lehet bibliázni, hogy a régi az elméd, és régi a szíved. Csak új szívvel és új gondolkozásmóddal. Mondok neked valamit. Az, hogy itt azt mondja az ige, hogy elveszti az életét, az azt jelenti, hogy nem engedi, hogy az idő fogságába kerüljön a lelke. Hanem azt mondja Isten itt, figyelj, az egész életedet, ahogyan képzeled az életedet, engedd ki a kezedből, és szinte azt mondja, hogy hulljon a semmibe az, ahogyan te irányítod a hatalmat az életedben. A hatalmadat add át nekem az életed fölött. Add át a teljes lelkedet, a teljes szívedet, a teljes testedet, a teljes elmédet add át. Add át minden egyes karizmatikus élményedet, add át minden jó tapasztalatodat, add át minden rossz tapasztalatodat, add át a mindenedet. Hogy azt tud mondani, hogy az egész lényemből át van adva minden. Pál azt mondja a Galácia 3.1-ben, hogy Krisztus úgy lett leírva köztetek, mintha köztetek feszítetett volna meg. Tudod, mit jelent az? Találkoznod kell mindig azzal a képpel, mintha te is benne lennél a balhéba, hogy meg lett feszítve Krisztus. De azt is jelenti, hogy szemed előtt van megfeszítve Krisztus. Ha nem találkozol ezzel a tragédiával, ezzel a durva képpel, nem fogsz tudni betörve lenni. Nem tudod magadat betörni. Látnod kell a kereszten Krisztust, hogy meghalt érted. Hinned kell abban, hogy érted halt meg. És de hinned kell abban is, hogy az ő élete az nagyobb minőségű élet, mint a te kis pitiáner életed. Mert az isteni élet az magasabb szintű biológiai életnél. Magasabb szintű, mint a hétköznapi élet. Az Isten természet fölötti élete. A leghatalmasabb. Nem azáltal leszel megszabadítva a fájdalomtól, hogy értelmezed a fájdalmadat. Az ige ilyet nem ír, hogy értelmezd jól a fájdalmadat, és akkor megszabadulsz. Azt mondja az ige, hogy megismered Istent, és az ismeret szabaddá tesz. Az ismeret szabaddá tesz. Nem az értelmezés, az ismeret tesz szabaddá. Ezért azt mondom neked, bármilyen fájdalmadban vagy túl, ha nem tanultál, bajba vagy. A második, hogyha te nem lettél engedelmes Istennek, bajba vagy. Mert minden fájdalom végén egy nagyobb szintű engedelmességed lesz az életedben. Ha jól kijössz a fájdalomból. Ez fantasztikus. Ezt Isten csinálja benned. Tehát ne úgy vedd fel a fájdalmat, hogy a végén lesz a nihil. A semmiben, mint a Nietzsche, hogy ne nézz le a völgybe, vagy ne nézz le a szakadékba, mert visszanéz a szakadék. Ez nem így van. Tehát itt, amikor átadjuk az életet, akkor nem a szakadékban nézünk bele, hanem hogy látjuk az új életet. Látjuk az új típusú életet az Istenben. Hogy ő majd meggyógyít engem. Miben bízol, az orvosokban, vagy Istenben? Most akkor tegyük hangsúlyt rá erre. Te az egész életedet emberben bízod, vagy az egész életedet Istenben? Mondj erre valamit. Muszáj lesz eldöntened. Mert az a vérfolyásos asszony azt mondta, hogy egyre rosszabbul lett a sorsom, ahogy emberekben bíztam. De meghallott egy hangot. Valakitől meghallotta, hogy itt van ez a mester, aki gyógyítani tud. Akkor azt mondta, ha csak megfogom a ruhája szegélyét, meg fog gyógyulni. Reszketve ment Jézushoz. Reszketve. Azt mondta, leányom, a te hited megtartott téged. Nem az orvoslás ellen vagyok, hanem Isten mellett. Legyen egy Istened, aki gyógyító. A férfiakat férfiasságra tanítja, a nőket nőiességre. A nőből nő lesz, a férfiból férfi. Előző héten beszéltem arról, testvérek, hogy Ádám és Éva, amikor elbukott, akkor az volt a hibája Ádámnak, hogy ő nem akart szenvedni. Átengedte Évának a kommunikációt a sátánnak. Az egy valós történet. Mondok valamit. Ha te nem... Férfiak, figyeljetek. Ha te most nem vagy Isten jelenlétében, és nem akarod oktatni a feleségedet, és nevelni az Úr felé, mikor fogod? Ha te nem adsz szellemit a feleségednek, akkor mit adsz? Kérdezem tőled, mit adsz? Mert Ádám ebbe bukott el. Hogy azt mondta, majd az Éva tudja. Majd az Éva tudja. Jött a sátán, és ezt meglátta. Hát hol van Ádám? Gondolta magába a sátán. Évát magára hagyta. És azt mondta Évának, hogy gyerek, beszélgessünk egy kicsikét. Van egy jobb ügy, van egy jobb lehetőség. Elmondom én neked. És Ádám hol van? Hogyan állította helyre Isten az álompárt, a celeb párt? Hogyan állította helyre? Egy kérdéssel. Megint elment hozzájuk, és azt kérdezte. Mi a bűnöd? Nem ezt kérdezte. Imádkoztál-e? Nem ezt kérdezte. Hallgatsz a tanításokat? Nem ezt kérdezte. Mit kérdezett? Hol vagy? Mit jelent ez, hogy hol nem vagy? Vagy hol kellene lenned? Vagy miért nem vagy ott, ahol van a hol? Ahol vagyok én, mint Isten. És Isten ugyanígy helyreállít bennünket. Mert hogyha gondold azt el, hogy nem vagy ott, ahol kéne lenned szellemben, nem vagy az engedelmesség szintjén, hogy Isten akarata legyen meg, hogy ott legyek, ahol Isten akarja, akkor jön a szenvedésed, és a szenvedés arra fog tanítani téged, hogy menj vissza Istenhez. De ez még nem a szenvedésnek a vége. Csak megtanít a szenvedés, hogy visszatereljen téged, mint egy jó pásztorkutya, hogy visszatereljen téged oda, hogy Isten jelenlétében legyél, és tulajdonképpen a nulla pozícióra. Félelmetes az, amikor nem vagy a helyeden, és aztán jön a kísértés és a támadás. Figyelj! Aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. És aki nekem szolgál, megbecsüli azt az atya, tiszteli azt az atya. És ezután, a mondat után szerintem magára ismert, szerintem szellemből beszélt, persze, hogy szellemből beszélt, és aztán magára ismert, és azt mondja, most az én lelkem háborog, és mit mondjak? Atyám, ments meg engem ettől az órától, de azért ezért jutottam az órára. Tudod, mit láttam ebben meg? Miközben másoknak prédikál, magának is prédikált. Azt látta, hogy aki őt fogja követni, azt az atya meg fogja tisztelni. Azért követik Jézust majd, mert tisztelik Jézust, és tisztelik az atyát. És azért kapnak tiszteletet, mert ők is tisztelik az atyát és a fiút. Mert a tisztelet az egy befektetés. Téged soha nem fognak tisztelni, ha nem tisztelsz embereket. Nem tisztelsz szellemi dolgokat. És ha nem tiszteled az atyát és a fiút, hogyan akarsz vele kapcsolódni? Figyelj, mondok egy magasabbat. Jézus magára ismert, és azt mondta, hát hogyan tudnak majd engem követni, hogyha én nem akarok fölmenni a keresztre. Erre fölkiáltott a szellemében. Az én lelkem háborog. Amikor meghallott ezt a mondatot a szájából, a szelleme, lelke háborgott. Atyám, ments meg engem ettől az órától. De hát ezért jutottam erre az órára. És innentől kezdik a szenvedése. Most akkor én tanítom azt, hogy majd engem követnek, és az atya tiszteli őket. Tehát, hogyha én nem megyek föl a keresztre, akkor hogy tisztelnek engem? És most itt vagyunk a tiszteletnél. A tisztelet koreográfiájánál. Figyelj! Az atya átadta János 5-ben az ítéletet a fiúnak, most figyelj, hogy mindenki úgy tisztelje a fiút, mint az atyát. Tudod, hogy miért adta át ezt? Azért, mert különben nem vennék komolyan a fiút, az ítélet nincs ott a kezébe, pontosabban a szájába. Sőt, János azt mondja, hogy az ítéletet átadta, Jézus mondja magáról, hogy nem én fogok ítélni, hanem a beszédem fog megítélni. Na most figyelj, közd össze ezt a dolgot. Ha nem tisztelik a fiút, azért nem tisztelik az emberek, mert nincs nála ítélet, bírói jogar. A tiszteleten múlik itt Jézus szerint az, hogy mi lesz a jövőnk. A tiszteleten. Mit jelent a tisztelet? A tisztelet egy olyan szellemi atmoszféra, amiben van, egy olyan, úgy jelenti a héberben, úgy jön elő, hogy súlyos. Súlyos. Egy olyan súlyos szív, ami nem a bűn miatt súlyos, hanem fölfogta azt a gondolatot, hogy Istennél van minden hatalom. Az én Istenem a hatalomos Isten, aki dönt. Aki dönt. Amikor ez megjelenik az életedben, ez a súly, figyelj, te is súlyos ember leszel. Tehát nem egy jelentéktelen figura leszel, hanem egy súlyos tekintélyű ember, aki Isten előtt megmer állni. Izrael kijön a pusztába. A alapkoncepció az, hogy elmennek, és a hegyen imádják Istent. Ez az alapkoncepció. Az az alapkoncepció. Nem az a lényeg, hogy elmenjenek a Kánán földjére, az csak az ígéret. Hogy Istent imádják. Azt mondja Egyiptom királyának Mózes. Kiviszem őket Istent imádni. Kiviszem őket ünnepelni. A 2 Mózes 33-ban van egy jelenet, amikor azt mondja Isten, hogy ez a nép megáltalkodott, én nem megyek velük. De bementek a Kánán földjére. Az egész népnek teljesen normális lett volna az, hogy a pásztor nem jön velük. Csak egy angyal. Leesik? Érzed? Érzed a sztorit? Mondom tovább. Mózes annyira felhevül, fogja a sátrát, megfogja a sátrát, és kiviszi a sátor a lakókörnyezeten kívül, leteszi, Józsué rohan utána, a szolgája, a szellemi fia, a mentor után, és azt mondja, én most leteszem ide, mert ezt már nem bírom elviselni. Hát én nem azért hoztam ki őket, hogy ne legyen Istenük. Én nem azért hoztam ki őket, és aztán mondja Istennek, ez az őszinte szív, hogy ez az igazi zsidó szív, amiképpen Illés azt mondja egyik helyen, mikor a szereplő özvegyasszonnyal beszélget, és meghal a fia. Nem megyek bele, Mózesnél maradok. Mózes őszintén azt mondja, hogy ha te nem jössz, én nem megyek. A többit viheted, 2 millió embert, vagy 3 millió embert, én nem megyek veled. Mi van itt benne? Milyen koncepció? Ott hagyott mindent, mert a megjutalmazásra tekintett. Ott hagyott mindent, mert a megjutalmazásra tekintett. Ez az ember már tudta, hogy mi a jutalma. Az Isten jelenléte. Mekkora jutalmat kapott szerinted, Lali? Ahogyan Tomi Tenni írta egy könyvébe. Akkora jutalmat kapott, hogy megjelent Jézusnak, és dicsérte, és magasztalta az atyát, és bátorította közben a fiút, hogy túl fog menni a szenvedésen. Akkor a szenvedést élt át Mózes, hogy Jézust a szenvedése éjszakáján, vagy a rettegése éjszakáján, amikor rettegett, hogy felmegy, vagy nem megy föl, egy hétköznapi napon, akkor lejött hozzá, és bátorította. Tehát ott tartunk, hogy ott van Mózes, és azt mondja, hogy nem, én kimegyek, és Istent keresem. Mindenki látta, hogy olyan dicsőség szállt rá a sátorára, hogy megjelent az Úr Mózes sátrába. És aztán elkezdett vele beszélgetni. És Isten mondja, hogy oké, akkor mi legyen? Megmondtam, ha nem jössz, én nem megyek. Következő lépés. Jó, akkor azt akarod, hogy én veled menjek? És akkor elkezdek beszélgetni. Végül jó zsidóként úgy marketingezik, hogy meglátja Istent. De csak hátulról. De csak hátulról. Tehát onnan, hogy nem megyek, Isten eljutott odáig, hogy megláthatsz hátulról. De csak ő volt az, aki ezt az egészet megcsinálta. Tudjuk jól előre, az egész népnek semmi gőze nem volt erről, hogy mi történik itt. Egy olyan tiszteletben volt Mózes és Isten egymás között, hogy mert őszinte lenni. És egy olyan kapcsolatot lépített ki, ami nem csak szélesség volt, hanem mélység. Mert tudjátok, mi szélesítünk. Egy nagyobb ismeret, információ. Nem. Isten mélységet hív elő. A mélység pedig tisztelet alapú. A mélység pedig tisztelet alapú. Mert azt mondja, aki nekem szolgál, engem kövessen, és ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám. És aki nekem szolgál, tiszteli azt az atya. Ideig kell eljutnod, hogy elhitt, hogy Isten tud téged tisztelni, mert te is tiszteled őt. Úgyhogy a tiszteletről beszélünk, hogy gyere 1 Sámuel 2-höz. 1 Sámuel 2. Miközben Isten fia pásztorálni akar, szeretném megkérdezni tőled, hogy te mennyire tiszteled a pásztort. Mit jelent a tisztelet? Egy olyan magatartás, amiben kifejezed azt, hogy ő nagyobb. Van benne olyan érték, ami több, mint te. Mi a tisztelet? Tisztelet azt jelenti, hogy valakit nem csak hogy elfogadsz, hanem elfogadásnál több, akihez úgy tudsz viszonyulni, hogy nála van egy olyan érték, amire neked mindig szükséged lesz. Mit jelent a tisztelet? Tisztelet azt jelenti, hogy féled őt, de több, mint félelem, kifejezett felé, hogy nagyobb, mint te. Nagyobb, mint te. És úgy viszonyulsz hozzá, úgy gondolkozol róla. A tiszteletlenség egy teljesen más dolog. A tiszteletlenség azt jelenti, hogy lefigymárod, lenézed, közömbös, elveszed az értékeit, lefokozod. Ezt jelent a tiszteletlenség, lefokozás. Amikor egy emberrel tiszteletlenül beszélsz, akkor lefokozod. Amikor egy emberrel tiszteletlenül vagy, akkor te nem látod az értékeit. Nem tudod, hogy kicsoda. Ezt jelenti a lefigymálás. És aztán az 1 Sámuel 2-ben van az, hogy Élivel kapcsolatban gonoszak voltak a fiai. És eljövett Istennek az emberre, figyelj 27-ből, figyelj csak, Élihez, és azt mondta, így szól az Úr, nem jelentettem meg ki magamat atyád házának, midőn Egyiptomban, Fáraó házában voltál? És kiválasztám őt papnak Izrael minden nemzetségei közül. Magamnak, hogy áldozzon az én oltáromon, hogy füstölő szert füstölgessen, hogy éjfodot előttem viselje, és atyád házára bíztam Izrael fiainak minden tüzes áldozatait. Miért tapossátok meg az én véres áldozatomat, ételáldozatomat, amelyet rendeltem a hajlékban? És te többre becsüld a fiaidat, mint engem, hogy magatokat hízlaljátok, az én népem Izrael minden áldozatának elejével? Azért így szól az Úr Izraelnek Istene, jól lehet megmondottam, hogy a te házad atyád háza, mindörökké, én előttem jár. De most azt mondja az Úr, távol legyen tőlem, mert akik engem tisztelnek, azoknak tisztességet szerzek. Akik azonban engem megutálnak, azok megutáltatnak. Az eredeti fordítás szerint úgy lehet mondani, hogy akik engem megvetnek, lenéznek, azok nem megutáltatnak, hanem azok nagyon sok magyarázata van, mindegyiket felolvasom most, aztán döntsd el, hogy melyik a jó. Azok egyre sekélyebbé válnak. Azok eléggé jelentéktelenné válnak. Azok könnyűek lesznek. Hitványak, értéktelenek lesznek. Azok átkozottak lesznek. Azok megrázottak, szétrázottak. Borzongóak lesznek. Döntsd el, melyik a eredeti héber, én nem tudom. De ami az fontos, hogy az egész arról szól, hogy egy visszafelé fejlődés. És most figyelj, imi napok jönnek, levágom a te karodat, atyád házának karját, ne legyen vén ember a te házadban. És meglátod az Isten hajlékának szorongatatását, mint ahelyett, ami jó cselekedett volna Izraellel Isten, és nem lészem vén ember a te házadban. Idáig. Félelmetes volt, amikor ezt elolvastam a héten. És tudod, szokták mondani, hogy Isten az ószövetség Isten, és most már új szövetség Isten van. De figyelj ide, Isten véleménye nem változik. Tehát az lehet, hogy a kegyelem visszatart ítéletet, de a véleménye nem változik. Mondok most valami szellemit. Az Isten, aki elhívta Élit, és az Isten, aki odaadta neki az örökkévaló szövetséget, az az Isten elvette tőle. Akkor azt mondom neked, ha nem tiszteled eléggé Istent, vagy nem tiszteled jól Istent, az Isten el tud venni. Az Isten el tud venni. Vissza tudja venni azt, ami az érték az életedben. Miért gondoljátok azt, hogy tiszteletlenül Istenhez lehet venni? Miért gondoljátok azt, hogy tiszteletlenül lehet járni Isten tiszteletre? Figyelj, mondok valamit. Nem csak azt kell tisztelni, hogy Isten kicsoda. Egy gyülekezetben lévő atmoszférát is tisztelni kell, ahol Isten jelen van. Nem csak azt kell tisztelni, hogy milyen atmoszféra van, hanem azokat az embereket, akik miatt van az atmoszféra. Na most egy kicsit a vallásos démonok ellen megyek. Na figyelj ide, az, hogy egy gyülekezetben leszáll a Szent Szellem, az nem természetes. Az nem természetes. Az nem természetes, hogy egy gyülekezetben leszáll a Szent Szellem. Te bejössz ide testbe, és azt gondolod, hogy mi itt játszunk. Nem játszunk. A vallás játszik. Én nem játszok. Azt írtam ide föl. Az 1 Sámuel 15-22-höz gyere. Mutatok valamit. 1 Sámuel 15-22. Fel kell nőnöd, testvérem. Komolyabbra kell venni a pályát, meg a dolgokat, mert én nem fogom megvégnézni azt, hogy tönkre mész, és meg sem is ülsz igeileg. Tehát én nem fogom végignézni azt, hogy tönkre megy a család életed, és a házasságod elválik. idejében szólok, hogy ne váljon el a házasságod, és legyen keresztény a házasságod, ha már azt mondod magadról, hogy keresztény vagy. Vagy azt hazudod magadról, hogy keresztény vagy. Te döntsd el, hogy mi vagy. Ha ezt nem tudod eldönteni, akkor baj van. Ki a te Istened? Ezt tanították nekem az őseim, az én szellemi mentoraim. Lajos, az a te Istened, aki otthon vagy, és amit otthon csinálsz. Az a te Istened, amit ott gyártasz otthon. A konyhában, meg a nappaliban. Az a legfontosabb számodra. 1 Mózes 15.22. Sámuel pedig mondta, vajon kedvesebbé az Úr előtt az égő és véres áldozat, mint az Úr szava iránt való engedelmesség. Ími jobb az engedelmesség a véres áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérénél. Az első dolog, fontosabb Isten szolgálata, mint az áldozat? Fontosabb Isten szolgálata, mint hogy engedelmeskedj? Mert lehet úgy Isten szolgálni, közben nem engedelmeskedsz Istennek. Most a szolgálókról beszélek. Lehet úgy szolgálni Istent, hogy közben engedetlen vagy otthon. De nem fontosabb a szolgálat, mint az engedelmesség. Mondj erre egy áment. A második. Nem fontosabb az önmegtagadás, mint az engedelmesség. Mert megtagadhatod magadat, és erkölcs csősz lehetsz, és szentikelhetsz, és egy burokban élheted az életedet, és egy nagyon kellemes, kedves, intelligens ember vagy. De semmi közöd nincs az engedelmességhez. Nem is kutatod Isten akaratát, sem az engedelmességet neki. És egy harmadik, az áldozathozatal. Nagyon sok ember kész áldozatot hozni. Áldozatmániás, de nem engedelmeskedik Istennek. Mit jelent az engedelmesség Istennek? Engedelmesség Istennek azt jelenti, hogy keresed, hogy mi az Úrnak az akarata, az életedre nézve jó, kedves, tökéletes akarata. Mondok 6 területet, ahol a hatalom megnyilvánul Istennél. Az összegyűlökezésnél, a test mozgásában, az új családodban, a templomodban, hogy mennyasszony vagy, hogy sereg vagy, harcos. Ezt az Isten igéje mondja rólad. Mi egy összegyűlökezés vagyunk, egy test, egy új család, egy templom, egy mennyasszony és egy harcos sereg. Most, hogyha te ezekben nem tudsz azonosulni, akkor lázadsz. Lázadsz azzal kapcsolatban, hogy Isten összehívja az embereket, és új szellemet kapnak, hogy együtt legyenek szellemben. Gyere az Efézus 1.22, ezt mutatom. Efézus 1.22. Tehát te nem csak megtértél, és akkor azt csinálsz, amit akarsz. Hát azért Jézus Krisztus egy testet hívott elő, egy Krisztus testét. Ez nem úgy van, hogy te független vagy az aratás gyülekezetétől, ha újjászülettél. Egyetlen egy újjászületett embertől sem vagy független az egész Földön. Egy test van. Felül minden fejedelemségen, hatalmasságon, erőn, uraságon, minden néven, amely nevezhetik, fölület ültetve. Nem csak a világon, a következendőkben is. És mindeneket vetett ő lábai alá, és ő tette mindenek fölött az egyház fejévé, mely az ő teste teljessége ő neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Még egyszer mondom, az ő teste teljessége neki, aki mindeneket betölt mindenekkel. Tehát az egyházat, a testet akarja mindenekkel betölteni. Dicsőség az Úrnak. A 23-as verszakban olvastuk. A 4.16-ban a testet megmutatja, hogy hogyan működik a test. Lehet, hogy az életedben nem olvastad még ezeket az igéket, vagy nem hitted el ezeket az igéket. Például a 4.23, azt mondtam, 4.16, azt mondja az ige. Akiből az egész test szép renddel egyberakadhatván, egybeszerkesztetvén, az ő segedelmének minden kapcsaival, a kapcsolatok által minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal, minden egyes tagnak mértéke szerint való munkássággal teljesíti a testnek a nevekedését a maga fölépítésére szeretetben. Még egyszer felolvasom. Akiből az egész test Krisztusból szép renddel, hallod, renddel, egyben rakkatatva, mint a legó, két kicsi legó össze van illesztve. Egybe szerkesztetvén, a segedelmének minden kapcsolatával. Átmegyek egy másik fordítás, hogy még értelmesebb legyen, ahogyan felolvasom neked. Szeretném, hogy egy teljes paradigmaváltás legyen az életedben ma. Akiből az egész test gondosan egybe szerkesztve, hallod, gondoskodik, hogy egybe legyél szerkesztve a testtel. Összeillesztve. Valamennyi támaszték kötelékével növekszik, tehát kötelékek jönnek létre, és felépíti önmagát, tehát te építesz engem, én építelek téged, ahogy minden egyes tag elvégzi a saját munkáját. Most azt kérdezed, hogy mi van akkor, hogyha ezt nem érti egy ember, ezt a testet és a test építkezését? Tönkre fog menni szellemileg. Szellemi roncstelepre fog jutni. Mert most gondolod, hogy Isten kiterveli az ő hatalma, hogy úgy fog megnyilvánulni a hatalmam, hogy gyülekezés lesz, test lesz, új család lesz, templom lesz az egyház, mennyasszony lesz és sereg. Te meg azt mondod, engem ez nem érdekel. Élem az életemet, néha bemegyek egy gyülekezeti alkalomra, aztán hazamegyek. Most gondold azt el, hát hol van a hatalom és az engedelmesség Istennél? Hát, hogyha te nem tudsz harcolni emberekkel, emberekért, ha te nem akarsz mennyasszony lenni, nem akarsz, nem hiszed, hogy templom vagy, hogy új családod és új szellemed van, hogy a test része vagy, és összegyülekezel az emberekkel, hogy fölépítsük egymást. És még egy utolsót. Hatalommal való találkozás. Nézem én is. Az első az, amikor találkozol a hatalommal, akkor az atyával fogsz találkozni, a fiúval és a Szent Szellemmel. Ez három hatalom. Nagyobb hatalom Isten, mint te, mondjál egy áment. Amikor találkozol ezzel a hatalommal, mind a három hatalom be fog mutatkozni, elő vagy utóbb. A Szent Szellem, a fiú és az atya. Az atya átadta a hatalmat a fiúnak. Átadta, most rendelkezett, hogy átadom, hogy mindenki tisztelje a fiút. Ha nem adja át, nem tisztelik a fiút. Még egy dolog. Második. A hatalma szava tartja fenn a világ mindenséget. Neked el kell jutnod odáig, hogy nem állítod meg a hatalma szavát, hanem tiszteled az Isten igéjét. Akkor tiszteled az igéjét, ha olvasod és hiszel benne. Ha nem olvasod, nem hiszel benne, nem tiszteled Istennek az igéjét. Akkor lesz hatalom az életedben, ha tiszteled Isten igéjét. Annyira szereted Istent, amennyire az igéjét szereted. Hagyjuk ezt a kamu beszédet. Így szeretlek, úgy szeretlek. Úgy meghalok, így meg nem halok meg az Úrban. Felejtsd el, az igéhez való viszonyodtól függ minden. Ebben a világban a sátán azt csinálja, a gyülekezeteket úgy teszi tönkre, hogy ilyen bombákat dob be, hogy mindenki aludjon. Ott van Isten jelenléte, fürdünk, kegyelem, stb. Közben az emberek hétköznapi életében semmilyen természetfölötti érték nincs meg. Csak a mának élnek, a maguknak élnek, és a maguk élményeinek élnek. Akkor jövök én, az őrült, aki azt mondja, hogy nem vagy hatalom alatt, és nem vagy engedelmes Istennek. Ez egy nem egy jó pozíció az enyém most. Tehát az atyaság, fiúság és Szent Szellem. A második, a hatalom szava. Ezzel is gondolkozzál ezzel, hogy mennyire hatalmas az ő szava az életedben. A harmadik a lelkiismeret. Pontosabban szellemi önismeret. A harmadikkal az a baj, hogy a lelkiismeret az megtisztításra kell, hogy átmenjen, ugyanis az ige nem tisztítja meg, hamis a lelkiismeretünk, és bizonyos dolgokra igent mond, ami hamis. Ha a szellemi önismereted rossz, akkor ha bűnbe vagy, azt fogja mondani, hogy nem baj, csináljad. Lusta vagy, nem keresed Istent, nem baj, csináljad. Élsz egy önálló, független, lázadó életet, nem baj, csináljad. Azt fogja mondani a lelkiismereted, ha nem tiszta. Hogyan lesz tisztában a szellemi önismeretünk? Úgy, hogy van egy atyánk, van egy fiunk, a názáltó Jézus Krisztus, a messiás, a megváltónk, és van egy Szent Szellem az életünkben, aki elkezd bennünket korrigálni. Aztán találkozunk a atya, a fiú és a Szent Szellem szavával, ami hatalom szava a zsidó egy alapján. Majd utána találkozik az ember a szellemében, hogy hát át kell alakítani az életét, mert úgy gondolkozik, mint egy istentelen és egy világi ember. Így kezdődik a szellemi életben a hatalom megnyilvánulása. Aztán a negyedik pont, hogyan találkozol a hatalommal? A szövetség alapú kapcsolat jön létre, hogy te felismered, hogy új szövetségben élsz, és az azt jelenti, hogy új szövetség, hogy egy más típusú végrendelet van, kapcsolódott hozzád Isten, és azt mondta, figyelj, én megváltalak téged, cserébe legyek én az Istened. Itt írd alá. Aláírtad, és azt mondod, okay, de én mégsem akarok így élni. De az összes ígéret kell. Kell a családomba az áldás, házasságomba az áldás, anyagi területem az áldás, munkahelyemen az áldás, mindenhol kell. De a szövetséget azt inkább nem tartom be. Na most mondok valamit, az összes szövetség, Ádámtól Jézusig, az nem ember által kifundált szövetség, semmi közünk nincs hozzá, Isten adja meg az instrukciókat, Isten adja a feltételeket, és csak Isten diktál. Az, hogy én beleszólhatok az imámmal az életembe, az Isten kegyelme, mert az Isten akaratát egyre jobban érzem, de a szövetséget azt nem bonthatod föl. Ez felbonthatatlan szövetség. A második pedig a szövetség diktál. Nem én diktálok. A feltételeket Isten szabja, nem én szabtam. Mikor bementem ebbe az Istennel kapcsolatomba, akkor azt mondtam, Istenem, elhiszem, hogy te vagy az Isten, a világ mindenség Istene, jobban tudsz mindent. Én innentől kezdve a te lehetőséged leszek. A fiú, aki követni fogja az atya tanácsát. Következő engedelmesség, illetve tekintély, az átruházott tekintély és a tisztelet szerepe. Emlékeztek, amikor Jézus megjelent, akire rá volt téve a tekintély, saját családja körébe. És azt mondta, hogy nem tehettem sok csodát, mert nem hittek nekem. Előtte pedig arról beszél, hogy senki sem lehet tisztelettel teljes, vagy tisztességgel teljes a saját családjába. Ez azt jelenti, hogy Jézust megvetették, És azt a tiszteletet, amit Isten adott neki, azt megvetetik. Tehát ignorálták azt a tiszteletet, ami rajta volt az Istentől. Amikor átrázott tekintélyel találkozol pásztorral, szolgálóval, vagy bármilyen olyan emberrel, akit Isten használ, és te azt megveted, annak következményei lesznek. Ma az egyházban a legnagyobb rákfekély abban van, amikor valakit Isten elhívott, és lefigymálják. Lenézik. Ez a egyik legnagyobb bűn az Ó és Új Szövetségben, mikor Isten küld egy prófétát, és nem veszik be a prófétának a szavát. Mert a prófétától függ az emberek sorsa. Amikor én hallgatok egy embert, aki nálam bölcsebb, én tanulok. Megtanultam, hogy Isten szólhat rajta keresztül. És nem akarom kiárni a szenvedés tanfolyamát, amikor ingyen, kegyelemből megkaphatom attól az embertől az áldást. És ha van engedelmes szívem, mondj erre egy áment. Amikor olyanokat hallasz, hogy egyházban hogy így beszélnek arról a szolgálatról, úgy beszélnek arról a szolgálatról, az, aki beszél, az már a romlás útján van. Mert az az ember nem tiszteli azt a munkát, amit ő felépített. Az ítélet pedig Istené. Az ítélet pedig Istené, ha elrontotta. A hatodik terület pedig az ajándékok szerepe és tisztessége. Két típusú ajándékok vannak, a szolgálati ajándékok és a karizmatikus ajándékok. Ezek a karizmatikus ajándékokkal kapcsolatban egy pár dolgot. Efézus 4-hez, hogyha jössz, mutatok szolgált ajándékkal kapcsolatban, tehát szolgálói ajándékkal kapcsolatban dolgokat. Ez az utolsó. Efézus 4:11. És ő rendelte az apostolokat, csak úgy, mint a prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat, hogy fölkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Hallod? Elrendelt Isten apostolokat, prófétákat, evangélistákat, pásztorokat és tanítókat. Ma az egyház nem szereti azt hallani, hogy vannak ilyen személyek az egyházban, elvétve. Amikor Mózes 40 évig a pusztában van, akkor tudod, mit tanult meg? Hogy kell a bárányokkal együtt hallgatni? Átalakította a személyiségét Isten, hogy ne legyen annyira ékes szóló, hanem tanulja meg hallgatni. 40 év után kijött, az első élménye csipkabokor volt. Ezt a csipkabokor élményt, olyan hatás alá került Istennek, hogy felmerte vállalni, hogy elmegy, és az okkult világ leghatalmasabb befolyásoló tényezőjével, Fáraóval, aki szfinxet csináltatott, azaz egy hibrid lénynek a másolatát, az, aki piramisokat épített úgy, hogy várta, hogy találkoznak majd ezekkel az lényekkel, hogy olyan mágia volt az Izraelben, hogy hát utánozták Mózes csodáit, ezt a hamis, gonosz, okkult kultúrát megtorpedózza Mózesen keresztül Isten, és oda mer állni a Fáraó elé. Micsoda bátorság! És azt mondja, hogy azok, akik fölépítették a te bávány imádásodat, azt a nagy piramist, azokat én el fogom vinni innen, és az én Istenemet fogják imádni. Miért tudta ezt megcsinálni? Azért, mert találkozott valakivel, aki nagyobb mindennél. És a hatalom alá került. Amikor hatalom alá kerülsz, akkor hatalmadban lesz bizonyos dolgokat megcsinálni. Amikor hatalmad alá kerülsz, és tisztelsz valakit, akkor olyan hatalmat, lehetőséget kapsz, és most figyelj, abban a pillanatban, amikor ez a tisztelet elindul, olyan egyensúlyba kerülsz, önmagaddal és Istennel, amíg soha az életedben nem voltál, mikor a tisztelet ilyen mértékű lesz, hogy engedelmességbe torkolik. Amikor elkezdesz tisztelettel élni, akkor nem csak az intellektuális tudásod, hanem a spirituális tudásod is egyszerre kerül összhangba, úgy, mint Mózes. És amikor elkezdesz a tiszteletben folyni, akkor szerkeszthető lesz az életed, és növekedhető. Sőt, azt is ide írtam. Amikor a tiszteletben elkezdesz menni, akkor meg fog tartani, és státuszt fog létrehozni az életedben. Státuszkót, a tisztelet. Neved lesz a szellemvilágban. Amikor a tisztelet megmarad, akkor állandó lesz az előléptetésed Istennél és az életben, és így írtam le, a tisztelet egyelő az előléptetésed garanciájával. A tisztelet egyelő az előreléptetésed garanciájával. Szellemileg, lelkileg és anyagilag. Amikor a tisztelet beindult, akkor védelmed lesz. Mert akit Isten tisztel, azt meg fogja védeni. És ott leszel, ahogy Jézus, abban az atmoszférában. Pásztorlás alatt leszel. Amikor a tisztelet elindul, akkor fogod tisztelni a kenetet, Isten jelenlétének az atmoszféráját, és nem leszel öntudatlan. Amikor elindul ez a tisztelet, akkor helyet kapsz Isten jelenlétébe, úgy, mint amikor a papok helyet kaptak a szentélyben. amikor elkezdesz tiszteletben mozogni, akkor te tudod, hogy hol vagy, mikor imádkozol. Tudod, hogy a szobád elején vagy, az imádkozásod elején vagy. Tudni fogod azt, amikor beljebb kerültél szellemileg, és tudni fogod azt, amikor Isten jelenlétében vagy, és ázol a Szent Szem jelenlététől. Amikor bibliázol, tudni fogod azt, hogy kijelentést olvasol, vagy nem olvasol kijelentést. Amikor bibliázol, tudni fogod, az a kijelentés most elpusztít valami romlottságot az elmédbe, vagy fölépít valami jó dolgot az elmédbe. Amikor tisztelni fogod Istent, akkor Isten visszatisztel. Amikor elkezdesz embereket tisztelni, az emberek visszatisztelnek téged. Ahogyan szeretnéd, hogy az emberek veled cselekedjenek, te is úgy cselekedj. Annak van sok jó barát köre, aki tiszteli azokat az embereket. És azért gyűlnek össze. Mondok valamit. Nem tudsz eljutni A-ból B-ig, csak tímen keresztül az életedben. Ádám és Éva egy tím volt, hogy eljusson A-ból B-be. És a romlás és a pusztulás jön akkor, amikor egyedül maradsz, mert nem tisztelt senkit. Amikor tisztelni fogod a szüleidet, akkor pedig hosszú életet fogsz élni. Egy mondattal zárom. Ez majdnem sírtam ezen a gondolaton, ahogy gondolkodtam a íróasztalomnál. Emlékeztek Júdásra? Kifejezte Jézus felé azt, hogy szereti, mikor elárulta, és megcsókolta őt. Kifejezte a tiszteletét hamisan. A szellemen háborgott Jézusnak, azt mondta, csókkal árulsz el? Kellett egy Júdás, hogy Jézus szenvedjen. Még Júdás sem tudta elgáncsolni Jézust. Még Júdás csókja is hozzájárult, hogy sikerre menjen. Tudod, az életedben hiába csókolnak meg jobbról, balról Júdások. Hozzá fog járulni ahhoz, hogy tovább menj, sikeres ember legyen. De nem ezt akartam elmondani. 30 ezüst pénzen árult el Jézust. 30 ezüst pénzen. Utána néztem, ez egy dénár egy ezüst volt, ez 30 nap. 30 napi fizetés. Egy hónapi. Egy havi fizetését árult el. Egy havi fizetésért. Mikor visszaadta a pénzt, kidobták onnan a pénzt, emlékeztek rá, tisztátalan az. Vérdi. Nem kellett hozzá a másik tisztátalan a pénzhez, amire azt hitték, hogy az tiszta pénz. De nem még most sem ezt akarom mondani, hanem azt, amikor elgondoltam ezt, hogy egy Júdás egy havi fizetését elárulta Jézust. Hogy ez mennyire tisztelte Jézust. Egy havi fizetését árult el. A világ bárányát. A megváltót, a szabadítót és a gyógyítót. Aki által van egy új történelem. Egy új szövetség. Ezt egy új királyság, ezéves királyság. 30 ezüst pénzen.